most egy olyan elemzés készült, ami szerint a zeneszerzők bevételének a 27%-át fogja elvenni az AI, a generatív AI 2028-ig.
Képzeljétek el, hogy Donát, aki itt ül veletek szembe, ő egyébként a 10-es listának az egyik, minek mondjam, műsorkészítője.
Tartalomgyártója.
Ugye amikor elindulnak a videók, akkor jön ugye az, hogy Donát vagyok a 10-es listától, ugye?
Hát már egy ideje nem.
Nem.
De sok videóban benne van.
Amikor itt próbálni szoktam, hogy a mikrofonok jól működnek-e, akkor az ő helyén szoktam mondani, hogy Donát vagyok a 10-es listától. Na és képzeljétek el, hogy már 400 ezer követőjük van a YouTube csatornájukon. Hogyha már az AI, akkor a hazai elkereskedőknek a Temu. A Temu egy közösségi média oldala akar lenni? Ez a kérdésem. Egy érdekes témával kezdeném így a podcastet. Képzeljétek, hogy láttam egy TikTok videót, itt jön az irónia jó nagy része majd, hogy van egy csatorna, a Dokika neve, egy részével így egyetértek, kicsit néha túl spiri, meg minden, de egyébként tök jó videókat raknak fel, és az egyik ilyen videójuk az volt, hogyha egy matekot csináltak, hogyha átlagosan 2 órát TikTokozol naponta, az akkor hány nap egy évben TikTokozással? És 28 nap. Én majdnem szívrohamot kaptam. És amúgy tök logikus, hát ez 2 óra, az durván az... a 10%-a a napnak.
Ja, sok.
Magyarán nem kell nagy matek ahhoz, hogy az évnek is a 10%-a, az azért ott lesz a 28 nap. De ez egyfolytában. Szóval, hogy egyfolytában 28 napon keresztül nem alszol, csak TikTokozol egy évbe 2 órát.
És egy hónapot eltiktokozom.
Ez ijesztő.
Ez ijesztő. És onnantól elkezdtem mást is számolgatni meg minden, de hát ez durva. Csak 2 óra. És jobban nem nézzük meg az app használati statisztikáimat.
Én lekapcsoltam a képernyőidőt, engem egy statisztika ne stresszeljen.
Úgy nagyon sok munkakörben ugye meg lehet indokolni azt, hogy hát azért muszáj egy kicsit TikTokozni, hogy a trendeken igen. Maradj, és tényleg van, akinek ez kell is, főleg, ha valaki TikTokra is gyárt tartalmat, akkor kvázi nem tudja ezt kikerülni.
Már meg is nyugodtam.
De lássuk be, hogy a maradék 100 000, nem tudom hány millió ember, aki használja az országban, ő nem azért pörgeti, hogy a trendekkel tisztában legyen, hanem csak agyatlan szórakozás.
Hát persze, de akkor nézhetjük a másik adatokat is egyébként, hogy az a 45 év felettiek pedig ilyen 5-6 órát tévéznek.
Ugyanezt akartam mondani.
Az megint szintén egy olyan, hogyha kiszámolnánk, akkor az élete az egész évben a 30%-a az a tévézésre megy el.
És akkor már szinte mindegy, hogy én valami TikTok trash nézek, vagy a Sulaimánt. Tehát, hogy igazándiból...
Egyébként nem. Mert ugye a TikTok nagyon más ingereket ad az agyadnak, mint egy sima tévéműsor, egy film vagy egy sorozat.
Jó, de közben valamiből tanulok, meg inspirál a témát, csinálok belőle egy podcast adást, találtok egy üzleti hírt, behozom a hírszemlébe.
Az én tudok úgy TikTokozni, hogy nem is emlékszek rá, hogy mi történt egy órával ezelőtt.
Ja, 90%-ára én sem.
Úgyhogy azért veszélyes a TikTok. Na, hát, úgyhogy csak ezt hoztam, hogy ez egy elgondolkodtató. Ezen te is gondolkodjál, és lehet a másik időben olvasni. Én most azt csinálom például, hogy próbálom hasznosan tölteni, hogy amikor így azon veszem magamat, és akkor ne legyen az, hogy mondjuk 15-20 percet TikTokozhatok, a többi az nem. Még azért meg kell izélnem magamat, de remélem, hogy az algoritmus is felismeri, hogy gyorsan dobálja nekem, ami kell. Aztán utána tudjuk le. Vagy tudjátok, ilyen hipergyorsan. Végignyomom őket. Nem tudom, hogy az a baj, nem lehet beállítani a TikToknál, hogy ilyen másfélszeres gyorsítással hozza a videókat. Be lehet.
Lehet gyorsítani rajta, hogyha a képernyős szélén lenyomva tartod az ujjad, akkor 2-szeresre felgyorsítja.
Jézus! Akkor fél órát
mit,
fogok.
Mit terül erre rólam, hogy én ezt tudom?
Wow. Na oké, na menjünk tovább, és vágjunk bele a hírekbe.
Hát most megint a mesterséges intelligencia téma lesz terítéken, és hogy elveszi el munkánkat, vagy sem. Most egy olyan elemzés készült, ami szerint a zeneszerzők bevételének a 27%-át fogja elvenni az AI, a generatív AI 2028-ig. A Gold Media tanácsadó cég készített erről egy ilyen riportot, és hát amit már elmondtam, az a legfontosabb eredmény, hogy 2028-ra az alkotók jövedelmének a 27%-át fenyegeti a generatív AI, ami a tanácsadó cég az német és francia területen vizsgált az adatokat, és a német és francia szerzőkre nézve ez 23-tól 2028-ig 2,7 milliárd eurót jelent a tanácsadó cég szerint. Ezt úgy mérték fel, hogy megvizsgálták a zeneszerzőknek a különböző bevételi forrásait, felmérték, hogy melyiket tudja reálisan kiváltani EMI, és kiszámolták az elmúlt 5 évnek a számai alapján megbecsülték, hogy ez mekkora jövedelmet jelentene 2028-ig, hogyha végig továbbra is a zeneszerzők csinálnák. Tehát nem tudom, hogy módszertanilag mennyire állja meg a helyét, de ez áll a szám mögött. És ami szerintem árnyalja ezt a képet, hogy egyébként az EMI nem csak fenyeget egy 2,7 milliárd eurós jövedelmet, de hatalmas piacot is teremt. Az EMI által generált zene 2023-ban a teljes generatív mesterséges intelligencia piac 8%-a volt, kb. 300 millió dollár, és a Gold Media úgy becsüli, hogy ez évente 60%-kal fog nőni, és 2028-ra körülbelül megtízszereződik, és 3,1 milliárd eurós piac lehet. Ugye kérdés, hogy abból viszont ki fog részesülni, a zeneszerzők, vagy valaki teljesen más. És igazándiból a probléma itt nem is csak az, hogy most akkor elveszi a munkánkat, vagy sem, hanem a leginkább a szerzői jogok és a fair kompenzáció, hiszen nyilván, ahogy a szöveges modellek, úgy az ilyen zenét generáló AI modelleket is valamin be kell tanítani, és mivel ez jogilag egy teljesen tisztázatlan terület, ezért nem kapnak kompenzációt a zeneszerzők, hogyha az ő munkáikon tanul a modell, illetve a probléma, hogy utólag nem lehet kivenni és elfelejtetni egy zeneszámot a modellel, az vagy ott marad, vagy teljesen meg kell szüntetni az egész modellt. Úgyhogy ez még a következő éveknek egy nagy kérdése lesz, hogy ezt így jogilag tisztázzák.
Pont tegnap beszéltem Bánkuti Danival, aki a zenei iparban nagyon híres itthon, és pont ő mesélte, hogy az a baj ezzel a zeneiparral ma már, hogy túlságosan elérhető bárki számára. Tehát akkor olyan tű vagy a szénakazalba, hogyha bármit is csinálsz. Tehát nem csak az, hogy te akár énekelsz, vagy akár valamilyen zenét csinálsz, most ebben az esetben például egy csomó stock zene, meg mindenféle ilyen masterelés, meg minden megvan már, igazából már beszerezhetőek, tehát így is már dömping volt, és akkor most az AI-jal még nagyobb dömping lett, és hogy valójában ez már külföldön előbb, Magyarországon is már ez eléggé betört, az, hogy valójában ez a piac nem azt mondja, hogy lefőtt, de hogy ezen a piacon már nehéz érvényesülni, és lehet ugyanúgy, meg lehet piacot szerezni, de hogy ha nézzük, akkor el kell fogadnia a zeneszerzőknek, mint ahogy régen azoknak, akik így reggel ébresztették az embereket, ilyen kopogtatók voltak, hogy ugye megváltozik a piac. De hogy bármilyen területen is dolgozol most, és az MI egy kicsit is veszélyeztet, neked fel kell már most arra készülni, tehát hogy valójában nem az a megoldás erre, hogy várod a jogalkotókat, hogy majd szabályozzák, és akkor majd megmarad a munkád, ha erre vársz, akkor hülye vagy. Akkor életképtelen vagy. Tehát, hogy Darwin azt mondaná, hogy te vagy az a faj, aki kihal. Mert hogy nem tudsz alkalmazkodni. Tehát, hogy, és ezt tényleg őszintén mondom. Tehát, hogy aki, ez olyan, mint egy elkereskedő is vár arra, hogy a szabályozó megszabályozza a temut.
Hát a szabályozó mindig lassú, tehát, hogy arra amúgy se lehet várni a legtöbb iparágban.
Jó, nem mondom, hogy hallj el éhen, amíg várod, hogy a szabályozó megszabályozza a területet, de ugyanakkor az nem az alkalmazkodás meg a túlélésnek a része, hogy te mondjuk sikeresen lobbizod a képviselőidet, meg az érdekvédelmi szerveidet, mondjuk munkaerő céljából.
De ha neked van rá hatásod, akkor de.
Igen, jó, de mondjuk, hogyha nézzük a munkásokat, akkor mondjuk ott egy ilyen szakszervezeti mozgalom, vagy ilyesmi, az ugyanúgy az ő túlélésüknek a része volt, hogy mondjuk kiküzdötték a 2 pihenőnapot a héten.
Oké, kérdeznék tőletek, hogyha van egy olyan AI-otok, ami ilyen zenei alapokat ad, szerintetek mi kell hozzá, hogy még jobb zenei alapokat adjon?
Hát gondolom szakember.
Még több tanítás.
Aha. És az azt jelenti, hogy ki fogja őket valószínűleg tanítani?
Zenészek. Vagy nem tudom.
Igen.
Mert hogy én nem tudom tanítani az AI-t.
Oké, tehát kinek fog egy zeneszerző írni?
gondolom annak, aki birtokolja az ilyen generatív AI modellt, vagy szolgáltatást.
És azért kap pénzt, fix pénzt kap, vagy most?
Hát nem tudjuk, ez az. Már nekem... most egy jelenleg ellophatják a zenéket ja, az a Spotify-ról.
Nekem mióta kijöttek ezek a generatív AI-ok, volt egy aránylag fix ilyen vélemény a fejemben, hogy hú, hát ez mekkora lopás, meg mekkora szemétség, meg hogy ugye a képeket is az emberektől úgy lopták el az AI tanításához DeviantArtról, meg egy csomó ilyen híres képmegosztó helyről, hogy a művészek, akik ugye azokat alkották ténylegesen sok óra alatt, azok nem tudtak róla. Viszont pont a hétvégén olvastam egy tök érdekes cikket, ami kicsit hát megváltoztatta, nem is azt mondom, nagyon megváltoztatta a véleményem, csak nem ilyen egyértelműen fekete-fehér esse, hogy egyébként, amikor valaki felnő és zenész lesz, mondjuk mint Taylor Swift, egyetlen hangot sem ő talált fel abból, amit csinált. Ő is meghallgatott előtte 10 000 zeneszámot, abból volt 1000, ami őt inspirálta, meg 100, amit kívülről tud, megtanult. Tehát, hogy mindenki a már meglévő dolgokból tanul, igen, és köp ki valami újat. Senki sem találta fel a zenét, meg senki sem találta fel a képeket, meg a vizuális ábrázolást. Tehát, ha én emberként festőnek tanulok, akkor festőknek a műveiből fogok tanulni, és nem fogok igen, nekik pénzt fizetni érte, hanem megnézem a képeiket, és abból én inspirálódok, és festek egy sajátot, és keresek vele pénzt. És itt jön be az, hogy igazából ezek a generatív AI-ok is ezt csinálják, és nem azt mondom, hogy attól ez most jó, meg legális, mert azért ezek inkább ilyen nagy céges dolgok, de hogy van egy ilyen oldala is ennek, hogy az ember is így tanul.
De ez nem ember, hanem ez egy gép. Mármint, hogy nem azt mondom, hogy nem értek veled egyet, mert szerintem igazad van abban, hogy ez a kép árnyaltabb, meg ezt nem tudjuk megfejteni, mert ez olyan filozófiai magasság, mert szerintem elég okos se vagyok, de hogy én azért érzek egy különbséget abban, hogy egy ember az, aki értelmezi a saját élményeivel, összeköti, hogy nem tudom, amikor ő hallotta azt a zenét, akkor milyen érzést keltett benne, amikor olvasta ezt a verset, stb., és azt valahogy az ő saját agyában átdolgozza, és kiad belőle egy saját eredeti művet, abban kell, hogy legyen különbség.
Hát oké, de kérdés az, hogy a túloldalon számít-e? A fogyasztónak az
számít.
A fogyasztónak az számít-e? Hogy...
Igen. Például, amit írt ez a cikk is, hogy a legkönnyebben az ilyen tévéműsoroknak az ilyen generikus háttérzenét tudják például lecserélni, és hogy már most is használnak erre technológiai megoldásokat. És én például hugommal néztem nemrég a Love is Blind-ot, ilyen nagyon-nagyon értelmiségi reality műsor.
Az, ami lesz most magyarul is?
Nem tudom, hogy lesz-e. Én a külföldit néztem a Netflixen, és azon nevettünk, hogy időnként bejön egy, nem tudom, egy pár másodpercnyi zene, és csak két sor szöveg, ami valahogy véletlenül pont tökéletesen illik arra az érzelmi helyzetre, aha, ami a műsorban van, és hogy vajon ki az, aki azokat írja, és azt az konkrétan egy sort elénekli, és tehát, hogy azért ez nem a művészetnek a magas foka, tehát az így mondjuk a zenében az ilyen betanított munkás kategória. Uh-huh. Szóval, hogy lehet, hogy azért,
igen,
tehát, hogy ezt lecserélhet. Igazából az, most mi van akkor, hogyha lecseréli? Sőt, ami szerintem még eszembe jut, ami nekem még eszembe jutott ennek a témának a kapcsán, hogy azért ne csináljunk úgy, mintha most hülyére keresné magát az átlag zeneszerző, ja, és hatalmas vesztesége lesz, mert vannak a sikeresek, akik nagyon-nagyon jól meg tudnak élni a művészetükből, de például az is egy visszatérő probléma, hogy a Spotify nagyon keveset fizet mondjuk a lejátszások után, attól függetlenül, hogy hogyan készült egy mű.
Hát de ha ilyen eloszlásba képzeled el, és tényleg van az a pár ember, aki halálra keresi magát, azért biztos, hogy sok ezres, akár 10 000-es nagyságrendről beszélünk, akik meg, ha nem is milliómosok, de mondjuk egy munkahelyet kiváltanak vele, tehát egy heti 40 órás fix munkahely helyett abból tudnak megélni, és őket viszont tőlük lehet, hogy pont annyit fog elvenni ezzel a 27%-kal, uh-huh, hogy nézik majd, hogy hát basszus, akkor vissza kell mennem dolgozni. Pedig amúgy már megért pont a zenéjéből.
Hát az a részem a szomorú. Ez biztos, ja, de hát alakulni kell hozzá. Na, dobancsunk tovább. Most egy rendhagyó résszel fogjuk folytatni. És ezt mintha ilyen tök szomorúan mondanám. Képzeljétek el, hogy Donát, aki itt ül veletek szembe, ő egyébként a 10-es listának az egyik, minek mondjam, műsorkészítője.
Tartalomgyártója.
Ugye amikor elindulnak a videók, akkor jön ugye az, hogy Donát vagyok a 10-es listától, ugye?
Hát már egy ideje nem.
Nem.
De sok videóban benne van.
Amikor itt próbálni szoktam, hogy a mikrofonok jól működnek-e, akkor az ő helyén szoktam mondani, hogy Donát vagyok a 10-es listától. Na és képzeljétek el, hogy már 400 000 követőjük van a YouTube csatornájukon, Ugye ez egy ilyen ismeretterjesztő csatorna, mondhatjuk, hogy a YouTube-nak a spektrumja, és egyébként, vagy a Discovery channelje, de egyébként milyen érdekes, hogy ezek a csatornák, mert ugye tévére optimalizálnak főleg, ők nem mentek YouTube-ra, nem? Vagy külföldön sem mentek YouTube-ra ezek az ismeretterjesztő csatornák?
Lehet, hogy van valami csatornájuk, de ami náluk érdekes, hogy ugye nem gyártanak külön YouTube-ra tartalmat, tehát a TV adásokat szokták néha feltölteni.
Aha.
Ami azért nem pont ugyanolyan. Tehát amikor egy YouTube videót indítasz el, ami YouTube-ra készült dokumentumfilm, azon érzed, hogy ez nem tévé.
De egyébként, mert hogy az látszik, hogy az emberek érdeklődnek utána, azért 400 ezer követőtök van, azért megtekintés számla is ott vannak, nagyon toppon a videók. Hány éve is megy a 10-es lista?
7.
7 éve.
7 éve.
És amikor csatlakoztál?
Fél évvel később talán, aha, mint az indulás. Januárban rakta fel Márk az első videót, és én szeptember elején raktam ki az elsőmet.
Wow, és honnan jött az, hogy így össze találkoztatok meg, hogy így belement egyáltalán, hogy csatlakozz hozzá?
Ő kért fel, nem az én ötletem volt. Hát ott nyáron már kezdte látni, hogy ebből lesz valami, de azt is kezdte látni, hogy mesterszak, uh-huh, teljes állás és a YouTube együtt az úgy nem fog működni.
Uh-huh.
Tehát, hogy ő akkor elég sok mindenbe volt benne, és látta azt, hogy ezt vagy most abba hagyja, és elhal, vagy kell neki segítség.
Uh-huh.
És így igazából ilyen szerencsése jött ki. Hogy nekem meg pont volt kedvem ezt csinálni, aztán én is szenvedtem vele nagyon, hogy az egyetem és a részmunkaidő mellett még.
Szerintem az a legérdekesebb egyébként ebbe, hogy 7 év, és kb. Mondhatjuk azt, hogy 6,5 éven keresztül csak olyan videókat gyártottatok, ahol nem látszott az arcotok, és így is az egyik top csatorna a YouTube-on.
Igen, igen. Ez Magyarországon egyébként nem annyira elterjedt, de azért, hogyha angolul YouTube-ozgatsz, akkor ez egy külön, ez a faceless,
aha,
stílus.
Aha.
Ez az,
aha,
egyik legnagyobb nis egyébként. Tehát ezek a faceless doku csatornák, ezek elképesztően sok milliós nézettségű videókat tesznek ki, és
aha,
vannak 10 millió fölötti feliratkozó számú ilyen angol csatornák.
Nem gondolt, hogy ezt hátráltat? Mondjuk pont most mondtad, hogy nem, mert hogy külföldön is milyen sok megtekintése van, de alapvetően, ha valaki el akarna kezdeni egy csatornát most, akkor én a nem YouTube-os, csak úgy általában marketinges meg tartalomkészítő ismereteimmel azt mondom, hogy tedd mögé az arcod, mert az emberek arcokhoz tudnak kapcsolódni, a személyiségeket szeretik meg, és úgy tudsz kitűnni a tömegből, hogyha egy kicsit valamilyen én márkát is építesz szemellé, és ez így, az, hogy nektek ez így kimaradt, és igazából jó, a hang is tök erős, de hogy csak egy hang volt, az,
ja, nincs
az nem
mögötte semmi, szerintem a 400 ezerből 390 ezer a nevünket se tudja.
Szóval akkor itt csak a tartalom.
Hát ennek van egy olyan előnye, hogy nekünk a tartalmat kell nagyon erősre csinálni, mert hogyha, uh-huh, szar a tartalom, akkor nem néznek minket. Nálunk nincs olyan, mint a Jól van ez ígynél, hogy kijön az, uh-huh, új videó, és automatikusan kattintasz, mert hogy jaj, ez a Jól van ez ígynek az új videója.
Uh-huh.
Hanem nálunk akkor kattintanak, hogyha jó videót teszünk ki. Emiatt van rajtunk egy nagyon nagy ilyen minőségi nyomás, uh-huh, hogy muszáj a jó témákat keresnünk, meg jól kinézni a videónak. A másik előnye viszont nyilván a produkciós idő. Tehát az a legnagyobb előnye ennek, hogy ugyanezeket arccal megcsinálva, felmondva és úgy megszerkesztve, szerintem alsó hangon kétszer ennyi idő lenne megcsinálni, és nagyon hirtelen változik a megtérülése, uh-huh, egy ilyen faceless csatornának.
Ez tök jó.
Igen, ugye 10-es listával indult, akkor ha nézzük így a történetet a csatornának, akkor először ilyen 10-es listákat készített.
Igen, de... igen. Az elején nem is gondolkodtunk másban, abszolút ez volt az a nis, amit Márk megtalált, és azt mondta, hogy hát Magyarországon ez ilyen nincs, pedig angolul elképesztően megy,
uh-huh,
ez a top 10 formátum. Nem tudom, hogy pontosan mikor váltottunk aztán, de az elején csak ilyet csináltunk.
Uh-huh.
De aztán éreztük azt is, hogy ez egyre korlátozóbb.
Uh-huh.
És ahogy voltak más csatornák, mit tudom, a Watchmojo, akik szerintem belehaltak ebbe,
aha,
Hogy nem tudták ezt elengedni, mert ugye egy idő után nem tudsz olyan témát keresni, amiben van 10 dolog.
10 dolog, igen, igen.
Úgyhogy az még érdekes is legyen. És aztán áttértünk arra, hogy nem ragaszkodtunk a 10 dologhoz, csak listás dolgok, és akkor azt mondtuk, hogy a világ, mit tudom én, legnagyobb nukleáris katasztrófái, de ha csak 7 volt érdekes, vagy bővebben kellett elmesélni, akkor, aha, ugye kevesebbet tettünk bele, hogy tartsuk ezt a 10-15 percet. És abból jött az, hogy aztán meg már a lista se kell.
Uh-huh. Igen, ugye a videóitok tényleg csak 10-15 percesek, és nem tudom, kaptatok-e ilyen visszajelzést, mert én tudom, hogy, hogy én több helyről hallottam már, hogy a diákok sokszor vannak olyan tananyagok, amiket ebből tanulják meg, meg órákon szokták betíteni.
Igen, igen. Hát így kommentekben láttuk, hogy írták, hogy ezt vetítették le órán, volt olyan, hogy a tanár írt, aha, hogy az óra menetének a részévé tette, hogy lejátsza azt a videót, valami wow, törés videót.
Na, ne.
Wow.
Csúcs. És nincsen, jó, oké, hogy nagyobb erőforrás lenne, de hogy nem is gondolkoztatok hosszabb formátumon? Például egy podcast, amiből 40 percet, akár másfél órát simán meghallgat valaki.
Hát, nem tudom.
Hogy mondtak a podcast?
Nyilván gondolkodni, mindig gondolkodunk, hogy mit lehetne még, és nagyon sok mindent tudnánk még csinálni, csak mindig itt jön be az, hogy mi az, aminek lenne megtérülése is. Mert ugye nekünk erre a mostani, erre a 10-15 percesre nagyon kiforrott folyamataink vannak, alkalmazottaink vannak. Ha csúnyán akarjuk mondani, akkor mi már márka szinte, hogy csak felolvassuk a videókat, de nem kell operatív szinten folyamatosan dolgozni vele és belenyúlni.
Hát a videókészítés fordja, mert hogy futószalagon képesek gyártani tartalmat. Hát jó, hát hogyha megvan a jó a folyamat, akkor ugyanazokat kell végigmenni még egy borítóképen is.
Igen. Az elv az általában hasonló, ugyanaz a meeting megy le.
Itt nézem, amint tényleg van, nagyon jó borítóképeitek vannak. Mennyi ideig készül egy borítókép?
Sokáig. Az egyik legnagyobb felfedezésünk volt az elmúlt egy-másfél évben, hogy a videóknak hát erre a csomagolására több időt kell szánnunk, és ugye az, hogy megcsinálsz egy videót, és ezt mondtuk is egy csomó embernek, mondtuk szerintem a YouTube-os workshopunkon is, hogy az, hogy megcsinálsz egy videót, az a YouTube-on nagyon-nagyon kevés, és a munka második fele az lesz, hogy ezt hogy tudod az embereknek tálalni, hogy ezt tetszen is nekik. Úgyhogy az, hogy a cím és az indexkép mi legyen, arra el szokott menni hát egy fél órás brainstorming, aha, és akkor utána a képnek a megcsinálására meg simán ilyen egy-másfél órát még el lehet tölteni. Úgyhogy nézel különböző variációkat, színeket, elrendezéseket.
Én most már tudom, honnan nyúltam a sárga színt, mert nálunk is többször van már, akkor lehet, hogy tőletek
inspirálok.
Mint egy művész tudod, mint hogy
beszélgetünk. Vagy mint egy generatív AI.
Ja, igen.
Igen.
Igen, wow. Oké, és egy olyan témára nyargaljunk ebben, aminél nem kell elmondanod, értem szerint üzleti titok, hogy ti mennyit kerestek, de hogy ugye van ez a YouTube bevételi része, ahol lehet jelentkezni, ugye ez a Google AdSense a YouTube-ra, mm-hmm, és akkor lehet ugye olyan becsatlakozni arra, hogy reklámok legyenek benne, de aztán mindenképp rak bele reklámot, minden videóban egyébként is nem a YouTube.
Azt, hogy videó közit rak-e, azt nem tudom. Lehet, hogy így is úgy is rak bele, csak pénzt nem kapsz érte.
Igen. De tényleg. De bármilyen YouTube csatornád van, most már rak bele mindenki.
Várjátok, ezt megnézem.
De én például azért volt úgy, hogy most volt olyan videó, ahol tök szomorú voltam, mert először letiltotta a jogdíjak miatt, és akkor utána reklamáltam, és akkor megkaptam, de úgy voltam vele, hogy hát ja, mégis jó, azon a pár száz forinton nem múlik.
Ja, egyébként ugye most már minden opciót. Régen volt olyan opció, hogy rakhat-e a videó után, rakhat-e a videó igen, elé, és egy harmadik pipa volt, hogy rakhat-e a videó közben, és te tudtad állítgatni, és ugye most már semmi ilyen nincsen, csak az, hogy a videó közben bepipálhatod.
Igen.
Na, ez az, amiben nem vagyok biztos, hogyha ezt én most kivenném, akkor a YouTube ne rakna ugyanúgy a videó közben.
Igen. Igen, igen. Ugye be tudjuk állítani azt, tehát a minden YouTube csatornáján is be tudjuk állítani, hogy hol legyenek igazából reklámok. Én ezt őszinte leszek, én azért is rakom be a mindennél például, mert úgyis belakja a YouTube, szóval akkor már, ahogy igen, van egy ilyen Rocky filmből van egy ilyen részlet, hogy akár kereshetnénk is a dolgot. Hé, Rocky, akár kereshetnénk is a dolgot. És így végül is ez valami ilyesmi, és egyébként itt tudnám mondani, hogy én voltam most így ismerős kérdezgették, meg hogy látták, hogy hú, nem tudom, 80 ezeren megnézték a moldovános videót, és akkor mondja az egyik ismerősöm, hogy látta, hogy van rajta reklám, hogy mennyit fizet ezért a YouTube. És most pont azért, hogy ne a tízes is lehet besézzük ki, bár szerintem ők többet keresnek egy-egy ilyen megtekintésen, mint mi, mert mi nem optimalizáljuk annyira a hirdetéseket, de mert hogy erről senki nem mer beszélni, ezért most mi beszélünk. Képzeljétek el, hogy az a 80 ezres, hogy Moldován itt volt, és még én egy kicsit bénább is voltam abban az interjúban, 90 ezret hozott. És így most én azt látom, hogy nálunk, ha aránylag jó helyen vannak a hirdetések, és jó a tartalom, és elér ugye a nézettséget is, de még az se kell, ilyen átlagosan egy megtekintés egy forintot ér jelenleg. Ami egyébként nem rossz, tehát lehet a YouTube-ból bizniszt csinálni, nem éjjája, de hogyha belegondoltok, tehát egy forint egy nézőért, azt mondom, tök jó. És pont azt néztem, hogy ezek a gyerekcsatornák, amik vannak olyanok, van a családban elég sok gyerek, akire szoktam vigyázni, és időnként azért persze előkerül a tablet, kicsit legalább pihenő idő van, és akkor annyi reklám jön be ezekbe, és tudjátok, vannak ilyen videósok, akik ilyen Lego autó, és akkor eljátszanak dolgokat, alábeszélnek, őrület, majd megmutatom, milyen videók vannak. És ugye van benne egy Rahedli reklám, mondjuk van olyan videó, amiben tényleg beletesznek apait, anyait, és ha látod azt, hogy a megtekintésekben ilyen 150, meg 300 ezeres nézettségek, magyarán, nézik a gyerekek, jön eléjük az a reklám, ami egyébként meg se hagyja őket, bár igaz, hogy szülőként, vagy például én is hallottam őket, meg látom őket, hogy miket hirdetnek, ilyen nagyon érdekes ez az egész, és hogy keresnek ott pénzt ezekkel a videókkal, és néha olyanok vannak, hogy csak arról szól, hogy kicsomagol valaki egy játékot.
Igen, ezt a YouTube mint üzlet dolgot nagyon kevesen értik a mai napig. És ez ilyen tapasztalat, hogy így megyek a világban, meg ismerősökhöz, rokonokhoz, akárki, még az osztálytalálkozón is volt, aki megkérdezte, hogy jó, de amellett, hogy videókat csinálsz, mivel foglalkozol, vagy mi a munkád? És így néztem rá, hogy ez. És nem az, hogy, és nem is az, hogy ez a munkánk, vagy egy ilyen hobbi lenne márka, hanem ez most már egy több főt eltartó cég.
Igen.
És nem tudják az emberek hova tenni így ezeket a bevételi adatokat, meg számokat. Most igen, akkor de... a üzleti titkot egyébként szerintem nem mondok el azzal, hogy a tavalyi nézettsége a csatornának az átlagosan havi 3 millió körül volt, talán el se érte azt, és 8000 dollár körül volt az átlagos bevétel.
Mondd, ez most?
Tavaly. Ez a tavalyi év.
Ja, ez az átlagos.
Tehát, hogy ilyen 2,5-3 millió forint között volt mondjuk az átlagos havi bevétel, és akkor ehhez kellett ez a 2,5-3 millió.
Ezt köszönjük, hogy elmondtad, mert egyébként szerintem azt nem mondanak. Én meg itt jövök a kis moldovános 80 ezeremmel, vagy 90, örültem neki, hogy ez az cápákból. Valaki kiszedi a pénzt a cápákból. Igen.
Még jó, hogy nem ez az egyetlen bevételi ága.
Egyébként igen, a Sáros Pataki videót is majd nézzétek, mert most pont most nézem, hogy az most van egy videónk, ami 13 ezer, azon 10, mondom nektek, meg ezt majd berakja a Levit, látszik majd a képernyő, hogy tök jól látszik, hogy mondjuk én még nehezen szedem le a pénzt, mert valami baja van. Például 13.800-szor látták, 14 ezer forint a bevétel, és akkor most van egy új, amit most még csak 4000-re láttak, 3982, azon most 2500 a bevétel, de ez még ugye ilyen nagyon korai adat a videóból, szóval az is szerintem ilyen 3500 forint körül lesz, tehát hogy kb. Ugyanannyi, ahogy mondtam, egy forint egy megtekintés nálunk. Hát skálázunk, és akkor emlékszem, amikor meséltem az ismerősömnek, azt mondja, hú, de jó ég, akkor jól van ez ígyesek, mennyit kaszálnak. Itt számolja. Hát ja, igen. Tehát érted, ők is fizetnek vágót, azért ez nem ilyen egyszerű. Minél többet keresel, annál jobban bele kell tenni az energiát.
Hát meg ezekhez a számokhoz azért kell egy minőségi szintet megütni, ami meg pénzbe kerül. Gondolom, hogyha én otthonom elkezdek magyarázni a telefonomba, akkor nem fogják nézni, mint a havi 3 millióan.
Igen.
Kell jó koncepció.
Igen. Koncepció, ugye a minőség, a YouTube-on most már van egy alapminőség. Pont múlt héten, mikor voltunk egy másik podcastben Márkkal együtt, akkor beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon sok csatorna van most már. Aha. Szerintem egyre nehezebb emiatt ugye elindulni kvázi így kezdő csatornaként. Tehát 7 éve a YouTube még mindig egészen ilyen vadnyugatos volt, és akkor mi jókorán kezdtünk bele abba, hogy most már nagyok vagyunk, és túlélünk bármit, de most már kell valami nagy ötlet vagy koncepció. Tehát a 15. egyforma dologgal most már nem tudsz szerintem megélni.
Meg tudod mi, amit én megfigyeltem, hogy tehát nálunk például tudom azt, hogy olyanokat kellene beleépítenünk, például most, hogyha tetszik ez a videó, akkor lájkolt, ilyen.
Ilyen
akkor
apróságot.
Jobb, igen, akkor jobb a végén jobb ajánló, tehát hogy az ajánlókat attól, hogy milyen videókat ajánlunk neki az, akkor a videóba közben beszélünk róla, hogy figyelj, nézd meg majd a Sáros Pataki videót, és akkor fölülre kijön az infobox, tehát hogy maga a YouTube, amiket ad, azokat meg kell csinálni, akkor megint az, hogy jó cover fotó legyen, időnként legyenek valami izgi kiúró témák. Hú, azért nehéz. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy egy alkotó ki tud égni, tehát hogy még itt egy csomó minden,
igen,
minden van, de izgi. Mi csak ezt azért dobtuk egyébként be, hogy hát érdeklődtök utána, meg hogy hát ha jön ihlet, és még mit akartál ezt mondani?
Azt, hogy azért ezt nem mondanád, hogy a YouTube halott, mert hogy így a szakmában szeretjük temetni a dolgokat, hogy halott az email marketing, a blog, az Instagram, a YouTube.
Nem. Szerintem a YouTube egyáltalán nem halott. Azok a YouTube csatornák halnak meg, akik nem változnak, vagy fejlődnek. És mi láttunk azért pár ilyet az elmúlt 7 évben, akik nagyon jót mentek egy pár évig, aztán már azóta abba is hagyták teljesen.
Nekünk egy ügyfelünk mesélte, aki pont egyik partnerük csinál YouTube csatornát, olyat, hogy egy webshophoz kapcsolódik. És a webshop, vagy a YouTube videókat ilyen 10 és 40 ezer fő között nézik, ilyen mindenféle növényről mesélget a faszi, teljesen ért is hozzá, meg nem is, tehát aránylag jók a tartalmak, de hogy nem mindig mond lehet, hogy teljesen jó dolgot, arról most ne beszéljünk. De hogy azt mondta, hogy igazából még mindig van olyan, tehát van olyan, hogy ilyen brutál régi YouTube videójáról jönnek a vásárlók, tehát egy jó funnel, csak megint itt ugye a nehéz, hogy jó stratégiát odarakni, és mi ezt így aláírom, ezt így jó kis pálócosan mondtam, aláírom, hogy mi is szenvedünk azért a YouTube-bal, tehát hogy még kell bele energiát tenni, most már érzem a cheat, meg már megvannak a B meg C terv, pont reggel mondtam egy live-ban Minerexába, lassan összejön az, hogy ott lesznek a videókon ez a, nem tudom, 15-20 ezer megtekintés. Egyébként, ha 15-20 ezer megtekintés átlagosan elérünk egy videóval majd, akkor a számításom szerint az a Minernek egy stabil funnelje lesz azzal, hogy az embereket tudjuk cirkuláltatni, és akkor jönnek, olvasnak, néznek, szponzorokat be tudunk vonni, tehát tudjuk adni a megtekintést még pluszba is, ezen felül, hogy egyébként még a YouTube-tól is jön bevétel, szóval már volt azért, tehát hogy a bevételeket nézzük YouTube-on, adtunk már el podcastet, szóval ezek tök jól mennek, még azon felül. Úgyhogy ezeket jól lehet pörgetni, főleg egy üzleti témában, mint például több pénzt tudunk, tehát hogy mi azért is tudunk elkérni pénzt. Például lehet, hogy ez különbözteti meg ezt, amit kérdeztél, hogy a Donáttól, hogy tehát hogyha így csinálod, akkor ha így csinálod ebbe a faceless modellel, akkor több mint valószínű csak a YouTube bevételre hagyatkozhatsz. Ha viszont beleviszel egy kicsit emberi arcot, meg másféle stílusú videókat, akkor a szponzorokat is be tudod még plusz a végén, mondjuk egy Magyarósi Csaba, vagy Barni, meg ezek, akkor nagyobb eséllyel tudsz.
Hát ott a formátumon is múlik egyébként. Tehát, hogy nekik, akik ilyen vlogosabb videókat csinálnak, ott eleve sokkal könnyebb ilyen személyes dolgokat bevinni. Igen. Ami ilyen objektív, dokumentum filmes témáról beszélnénk, hiába lenne ott az arcunk, nem olyan könnyű szponzort csatolni.
Ja,
de lehet, és valószínűleg lehet, hogy könnyebb is lehetne, de nem panaszkodunk egyébként, most pont már erre az évre egészen jól néz ki az ilyen szponzori kilátásaink.
Hogyha már az AI, akkor a hazai elkereskedőknek a Temu. A Temu egy közösségi média oldal akar lenni, ez a kérdésem, és képzeljétek el, hogy az anyacége nem is kicsit nyereséges, ez az egészben a legizgalmasabb, mert ugye mindenki azt mondja, hogy jó, hát a Temu veszteséges és önti bele a pénzt a piacba, igen ám, de az anyacégük, a kínai anyacég, a Pinduoduo, az nyereséges, méghozzá van részvénye is, ezt fel is hívnám a figyelmedet, Donát, ez a PDD Holding, és ezért 130 milliárd dollár mellett 30 milliárd dollár profitot tud felmutatni elkereskedőként, amely azért barátok között is ugye 20-30%-os profitrátáról beszélünk, 25%-osról, ami többszöröse az elkereskedelmi átlagnak, ugye az elkereskedelem körülbelül ilyen 10%-nál meg elégszünk, hogyha akkor a végén a profit ráta, nem árés, profit ráta, tehát a végén ennyi marad, zsebbe, adózás előtt. Igen, akkor csak adózás
tehát
előtt.
Nem
még,
ennyi
még,
nem,
még nem a zsebben. Még a zsebből, még egy kicsit kivesz az állam, csak a picit. Okay.
Hát a kérdés, hogy kinek a zsebe.
Igen. És ugye készítettünk egy minden nagy cikket ebben a témában, belinkelem majd, ugye a Temu térhódításáról írunk részletesen, illetve az elkereskedőknek is hozunk jó kis terjedelmes túlélő készletet, ez viszont csak a Minner előnytagok olvashatják, ugye a Minner belső köre, érdemes csatlakozni, brutál jó lett az anyag, és még mindig kerül bele plusz info. Okay. Ugye brutálul sok pénzt ölt a Temu hirdetésekre, például Magyarországon csak decemberben 500 000 500 000 forint a döbbenetes összeget.
Jó. Hihetetlen pénzek.
Igen. Oké. Okay. Csak decemberben 500 millió forintot hirdetett el a Temu, és ez még csak növekszik úgy, hogy már a number one, tehát idén januárra már nagyobb kereskedő lett az e-magnál is, úgyhogy értitek, az e-mag az nagyértékű termékeket árul, a Temu meg ilyen fiszfasz termékeket, ami azt jelenti, hogy a magyarok, a magyar vásárlók komolyan vették ezt a szlogent, hogy shop like a billionaire. Tényleg úgy vásárolnak, mint a milliárdosok lennének, és veszük a sok dolgot. Na, és van egy érdekes megoldásuk, itt már egyébként láttuk tök jó kis statisztikát Google-ben, hogy 14.200 forint alatt hirdetnek főleg, tehát az alatti termék kategóriában, ár kategóriában, ott domináns főleg, ugye értelemszerűen, tehát prémiumra még annyira nem veszélyes a Temu. Ez egy Minner kutatás, érdemes majd megnézni, a cikkbe is benn van, másik cikkünkbe is benn van, és lesz még több kutatásunk egyébként Temu témába, érdemes visszatérni a Minnerre. Na és amire ki akarok lyukadni, ez egy érdekes dolog, hogy egyrészt az, hogy tehát a Pinduoduo, az a kínai anyacég, Kínában valójában úgy működik, tehát ugyanaz, mint a Temu, csak a kínai vásárlók a Pinduoduo-n vásárolnak, és ugyanezt a modellt tette át a Temura ez a cég, csak nemzetközi piacon. A Pinduoduo, az nyereséges már, és ott is már megvan ez kicsit ilyen közösségi média platform jellege, és ezt próbálja a Temu úgy megoldani, hogy ugye most önti a pénzt bele, látsz egy terméket, azt mondja, vedd meg az applikáción belül, mert még olcsóbb, rávesz az applikáció használatra, egyébként már is spórol a hirdetéseken, méghozzá értelemszerűen azért, mert majd tud értesítéseket küldeni. Én is egyébként nagyobb kedvet kaptam hozzá, hogy legyen minden applikáció, holnap lesz erről ez első meetingem, és ez csak egy ilyen lábjegyzetet mondok nektek, hogy így is inspirálhat, tehát amikor hogy veszélyként érez a Temut. És képzeljétek el, hogy egy érdekes célt csinál, hogy megfordítja, nem azt mondja, mint a TikTok, hogy oké, építek egy közösségi média platformot, és majd egyébként, mint ahogy a legtöbb ilyen cég, az elkereskedők tartanak el, mert nagyon fontos, ki nyert eddig a legtöbbet, a Temu, a Wish, meg ezekből. Gondolkozz-e? Szerintetek ki?
Én tudom, mert mondtam.
Igen, gondolkodjatok egy kicsit, akkor Eszter, te tudod-e? Gondolkodjatok egy kicsit, Eszter is gondolkodik, pár másodperc, 5, 4, 3, 2, 1 megoldás.
Nem is értem a kérdést.
Tehát a Temu hirdet egy csomó pénzt, jönnek a vásárlók hozzá, ki nyert?
A Google.
Igen. Na, ez az. A Google meg a Facebook nyert eddig a legtöbbet, még a Wish-en is. Tehát a Wish öntött egy csomó pénzt be. Na, ugye a hirdetők nyertek eddig a legtöbbet. Oké. Most azt mondja a Temu, hogy oké, rendben, nyerjetek Google meg Facebook, de majd én ezt visszaveszem ezt az egész költést, és megfordítom. Mert valójában, hogyha nézzük, akkor a TikTok is, mondjuk a TikTokot is ide vehetjük ebbe a Facebook Google 3-asba, abból él, hogy megcsinálta a közösségi média platformot, és mielőtt egy csomó embert elérsz, ezért az elkereskedők ott költik el a pénzt. Hát ezt megfordítja a Temu, és azt mondja, hogy először én elköltök egy csomó pénzt, majd átváltok egy kicsit közösségi média platform jellegre, és bám, nálam költik el a pénzt. Durva, nem?
Igen.
Na, igazából erről beszélgessünk, csak egy nagyon röviden most már, hogy mit gondoltok egyébként erről az egész Temuról. Most mondom, linkeltem be a cikkünket.
Csinált már ilyet más? Mert én...
Az Amazon.
Az Amazon, az egy social media oldal.
De nem ugyan, de az Amazonnál is hoztunk egy csomó olyan hírt, hogy egyre nagyobb részesed, vagy az éves bevételének egyre nagyobb piac. Része jön a hirdetésekből.
Ő
nem is ott a social media, hanem hogy ő meg keresőorjás, tehát hogy ő meg a Google-től vette konkrét szemmel látható piaci részesedést.
Na, ebben igazad van.
Szóval
hát
nekem ebben
hasonlít. A hostinggal, meg a web services-zel rengeteg bevétel van.
Úgy, igen.
Nem, rosszul tettem fel a kérdést. Így az ebben a stratégiában igazad van. Én inkább arra gondoltam, hogy azt csinálta valaki, hogy elkereskedő szereplőből lett közösségi média, mert nekem ebben csak így a fogyasztói oldalról ebben az is van, hogy akkor nekem a shoppingoláson túl valami extrát kell kapjak abban, hogy ott töltsem az időmet a TikTok helyett. És ez, tudom, hogy én vagyok a nagyon naív, meg az idealista, de hogy én nem biztos, hogy egy shopping appot akarnék nézegetni, hogy nem tudom, tehát, hogy...
De rávesz, mondjuk, hogy, hát... rávesz, hogy azt mondod, hogy hú, felmegyek, és akkor, mert most ugye olyanokat is csinál egyébként a legérdekesebb, hogy az influencereknek óriási programot hirdet. Ez azért is van, ezt is feltenném, ez mondjuk a csoportban lesz majd feltéve kérdés, úgyhogy ezt nem is teszem most itt fel. A lényeg, hogy tehát az influencereknek 20% jutalékot ad, meg ilyen tök jó versenyezteti őket, ez annyira megy neki már, hogy például pont Tolvajreni is hirdetést láttam, tehát a Tolvajreni képes hirdetni a Temut, és nem a Temu hirdeti a Temut, hanem nem az van, hogy azt látod, hogy Temu hirdetés, így is azt látod, csak Tolvajreninél látod a hirdetést, tök durva, és hogy mert őrületes mennyiségi pénz, biztos meglátta, kitette, hát ez basszik, kerestem rajta 300 000 forintot, hoppá, behirdetem, keresek rajta 3 milliót, vagy 5-öt.
Ezt akartam mondani, hogy ahhoz, hogy ezt meglépje, és ami miatt szerintem ezt nagyon kevesen tudják, vagy tudták eddig, vagy inkább bele is buktak, az az, hogy ugye egy ilyen creator economy-t kell hozzá létrehozni. Tehát nem is az a kérdés, hogy a fogyasztókat hogy fogod bevonzani, mert a fogyasztók itt vannak, nézegetik a termékeket, csak ugye jelenleg a TikTokot pörgetik, és ott találkoznak a termékek. Tehát jelenleg az a legtöbb szerintem Temu vásárlónak a rutinja, hogy Instagramon vagy TikTokon pörget ilyen termékes videókat. Hogy az 5 legjobb takarítóeszköz a Temun 5 dollár
alatt. De és azt tudjátok, hogy csinálják? Képzeljétek el, hogyha te felmész, és vagy inkább most az, hogy kiválasztanak. Ugye, hogyha rákatintasz, nem elérhető Magyarországról ez az egész, azért mert direktbe keres meg a Temu, ha látják, hogy neked sok a követőd, és azt mondja, hogy válasszál körülbelül összértékben ilyen 200 dollár, ilyen 200 vagy 150 dollár értékbe termékeket. Na most ez is a legdurább, hogy te választasz tőled, és annak töredéke egyébként, hogy mennyibe kerülhet neki az a 20 dollár, amit ad valójában, mert ugye az ő áruk alapján adja, és akkor kiküldi a terméket, megcsinálod róla a videót. Már gyakorolják azt ezek az influencerek, hogy azt mondja majd, hogy figyelj, több jutalékot kapsz, hogyha itt az appon belül csinálod ezt, és bemutatod azt, hogy hú, figyeljetek, kipróbáltam ezt a terméket, azt a terméket, mert nagyon érdekes, hogy a Temu az bevállalja azt, hogy egy termék szar, mert azt mondja hogy ő valójában egy platform, ő a gyártókkal köt össze. Tehát egy idő után felteszi a kezét, és az ember is úgy áll hozzá, hogy hát amúgy is filére szar most.
A következő 10-es lista podcastben egy ilyen ládányi Temus szart fogunk kibontani. Bevásárolunk 10 000 forint értékben.
Meg hirdetitek is, meg minden, tudod. 10-es lista kuponkód. Felskálázzátok a bevételt, amit mondtál, ugye érdemes meghallgatni majd az egész YouTube videónkat, mert ott beszéltünk a 10-es listásról. Ja, hát igazából ennyit akartam ezzel a hírrel. Nézzétek meg a cikket, már sok hasznos, még egyéb dolgokat is írtunk a Temuról, amit még izgalmasan csinál, és most nem lelkesedik egyébként a Temuért, ez is egy versenytárs.
De ez érdekes egyébként.
Meg elmennek a falig. Tehát ők most azt csinálják, amit eddig senki nem csinált, all-in nyomnak, és úgy látszik, hogy megéri.
Ja.
És most a legfontosabb call to action-t szeretném elmondani, az előző videókat is nézd meg, próbáld ki. Ezzel leteszteltél minket, nézd meg az előző videókat is. És akkor elmondtuk, hogy mennyit keresünk belőle, és kezdve nem fogják.
Számolt ki.
Ja, közben számolt ki. Egy forintot hozol nekünk, ez az. Gazdagok leszünk. Ebből meg lehet élni. Oké, ezt fogunk majd hagyd benne, Levi. Legalább, nem tudom, emberi ez a videó. Na, sziasztok, sok sikert!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu